Végre eljött a tárgyalás napja. Mivel a csapatunk legfontosabb emberei éppen az ellenség haditechnikáját tanulmányozták, asszonyokat is kellett vinni a tanácskozásra, hogy ki legyen a 20 fős létszám. Sir Roger parancsára legszebb ruháikat öltötték fel. Az a néhány fegyvertelen közkatona pedig, aki szintén csak a létszám gyarapítása céljából jött velünk, a nemesektől kölcsön kapott vértezetben pompázott. A küldöttség méltóság teljesen ügetett a két tábor között felállított építmény felé. Különös, gyöngyszemszerűen fénylő anyagból volt, s ami mindannyiunkat ámulatba ejtett, egy Verzgor masina nem egészen egy óra alatt állította föl. Sir Roger a feleségére nézett.
Nem hoználak ilyen veszélyes helyre, ha lehetne más választásom, de muszáj, hogy megmutassuk, milyen hatalmasak és gazdagok vagyunk.
Lady Catherine fagyos arccal fordult el tőle. Tekintetét végig hordozta a félelmetes, vészjóslóan csillogó Verzgor hajókon.
Nem vagyok nagyobb veszélyben, mint a gyermekeim a táborban. Istenem! Kiáltott fel fájdalmasan a báró. Ott kellett volna hagynom azt az átkozott masinát, ahol volt, és üzennem kellett volna a királynak. De ha hibáztam is, életünk végéig a fejemre fogod olvasni?
Nem lesz hosszú életünk, hála neked. Sir Roger tekintete villámokat szórt.
Isten előtt tettél fogadalmat, amikor megesküdtünk, hogy...
Hát persze, talán nem tartottam meg az eskümet. Apám akaratának engedelmeskedtem, amikor hozzád mentem feleségül, de az érzelmeimnek csak Isten parancsolhat.
Ígérem, soha többé nem fogok neked fájdalmat okozni, mondta röviden a báró.
A többit már nem hallhattam. Sir Roger és hitvese hirtelen vágtába fogott. Skarlátvörös palástjukat vadul lobogtatta a szél. A pillekönnyű fátyol és a színes toldísz álomszerűen úszott utánok a levegőben. Olyanok voltak, mint egy szerelmes pár valamely híres piktor festményén. Lady Catherine a született nemesek fegyelmezettségével uralkodott indulatain. A találkozó helyre érve már nyoma sem volt rajta a korábbi indulatnak. Sir Roger bevezette a hitvesét a sátorba. A lédi könnyű léptekkel kecsesen vonult be férje oldalán, megvető pillantásokat lövelve az ellenség felé. A báró ezzel szemben korán sem volt ilyen jó színész. Homloka híven tükrözte a lelkében dúló vihart. Az elfüggönyözött helyiségben nem volt más, csak egy nagy kerek asztal, körberakva kipárnázott ülő alkalmatosságokkal. A Verzgor küldöttség már egytől egyig bent volt. Ormán csúfított a kék arcukról, képtelenség lett volna bármit is leolvasni, ám fénylő sárga szemük idegességről árulkodott. Fémszerű anyagból készült csillogó ruhájukat bronzjelvények díszítették. A mieink öltözéke drága selyemből és csipkéből készült, gazdag aranyhímzéssel, budgyos ujjal. Hozzá kordován harisnyát és hegyes orrú cipőt viseltek. Úgy néztek ki, mint meg annyi pávakakas a baromfi udvarban. Az idegenek megrökönyödve bámultak ránk. Láthatóan zavarba ejtette őket a pompa, s mellette az én egyszerű reverendám. Imára kulcsoltam a kezeimet, elébük álltam, és az ő nyelvükön szóltam hozzájuk. A tanácskozás és a fegyverszünet megpecsételésének a sikerét arra kérlek titeket, hogy mondjuk el egy mi atyánkot.
Egy mit? Kérdezte a vezetőjük.
Kissé kövérkés volt ugyan, de a megjelenésében volt valami méltóság teljes.
Kérlek titeket, maradjatok csendben!
El akartam magyarázni nekik, mi is az az imádság, de az ő nyelvükön nem volt erre megfelelő szó. Ezt már korábban kiderült, még Breniterrel folytatott beszélgetésünk során.
Mi atyánk, ki vagy a mennyekben? Kezdtem, s a többi angol is imádkozni kezdett.
Hallottam, hogy az egyik Verzgor halkan azt mondja.
Látjátok? Én megmondtam, hogy ezek barbárok. Ez is biztosan valami rituálé.
Én nem vagyok ebben olyan biztos, ellenkezett a vezetőjük.
A Boda kultusz hívői is tartanak lelki gyakorlatokat, amivel elérik a tudat tökéletességét. Ilyen állapotban meglepő dolgokra képesek. Erejük a duplájára nőhet. Ha valahol megsebesülnek, meg tudják állítani a vérzést, és ha úgy akarják, több napot is kibírnak alvás nélkül.
A belső szerveik működésének vezérlését a tudatok veszi át. Annak ellenére, hogy ellenezzük az ilyenfajta tanokat, mi is tudjuk. A járisek is a tudományos kutatásaikra támaszkodnak.
Minden szavukat jól hallottam. Ők viszont valószínűleg nem vették észre, hogy figyelem a beszélgetést. Arra is emlékszem, hogy Braniter is, mintha nagyot hallásban szenvedne. De nem csak rajta vettem észre ezt a dolgot. Így volt ez a többi Verzgorral is. Mint később megtudtam, ennek az a magyarázata, hogy a központi bolygójukon, ahonnan származtak, ritkább volt a levegő. Így mindent hangosabban hallottak, mint egy sűrűbb légkörű bolygón, akár ezen is. A Tarixanon körülbelül ugyanolyan lehetett a sűrűsége, mint a mi Angliánkban. A Verzgoroknak hangosabban kellett beszélniük, hogy megértsék a beszédüket. Imáimban hálát adtam Istennek, hogy hájogot tett ellenségeink szemére, s így nem látják a bennünk lakozó félelmet és bizonytalanságot.
Ámen.
Mindannyian helyet foglaltunk. Sir Roger a kékbőrűek vezetőjére emelte szúrós tekintetét.
Először is tudni szeretném, hogy rangom Bélivel tárgyalok-e, kezdte kihívóan.
Mit jelent az, hogy rang? Kérdezte a kékbőrű meglepetten.
Ennek a bolygónak én vagyok a kormányzója, ők pedig a biztonsági erők első tisztjei.
Úgy érti, tolmácsoltam, hogy a származásod dönti el, méltó vagy-e arra, hogy tárgyaljon veled. A Verzgorok még jobban összezavarodtak. Megpróbáltam a saját nyelvükön elmagyarázni nekik, mit jelent nemesi ivadéknak lenni, ám ez meglehetősen nehéz feladatnak bizonyult. Beletelt egy kis időbe, míg végre az egyik tiszt odaszólt urának.
Azt hiszem, értem már, Grát Huruga.
Az idegenek úgy gondolják, hogy előbb jutottak saját ivadékai kitenyésztésének tökéletesítésében, mint mi, s ezért magasabb rendűnek érzik magukat. A Verzgoroknak a mi kérdéseink, nekem pedig az elhangzó új szavak értelmezése okozott gondot. Talán az egész társadalmuk olyan, mint egy katonai szervezet, melynek ezek a szuperteremtmények a legfőbb elöljárói. Már ennek a puszta gondolatára is elborzott. Így már érthető, hogy nem akarnak alacsonyabb rendű lényekkel tárgyalni.
– Ez hihetetlen! – kiáltott fel a mellette ülő tiszt. – Hódításaink folyamán eddig még soha nem találtunk, mert a galaktikának mindeddig csak egy kis részét jártuk be. Amíg nincs több információnk róluk, addig el kell hinnünk, bármit is mondanak, válaszolta Huruga.
Igyekeztek ugyan halkan beszélni, ám én így is jól értettem minden szavukat, s helyeslően feléjük biccentettem, miközben azon mosolyogtam, miket hisznek ezek rólunk. A kormányzó felén fordult.
A mi birodalmunkban mindenki olyan rangot kap, amilyet élete folyamán kiérdemelt. A Tiraxonon a legfőbb hatalom az én kezemben van.
Vagyis akkor veletek is tárgyalhatok, legalábbis addig, amíg nem találkozom a császárotokkal, mondta Sir Roger. Ismét olyan szóval találtam magam szemben, amit meglehetősen körülményes volt lefordítani. A Verzgorok életvitele semmiben sem hasonlított a földihez. A legvagyonosabb, legfontosabb emberek óriási földbirtokokon éltek zsoldosaikkal, és távbeszélőkön és gyors űrhajói segítségével tartották egymással a kapcsolatot. Voltak még alacsonyabb rangúak is, az ő feladatuk volt a katonáskodás, a kereskedés vagy a politikai döntés. Ezen a bolygón, a földivel ellentétben, a születése pillanatában mindenki egyenlő volt. Minden újszülött egyenlő esélyekkel kezdte az életét, s csak önmagán múlott, hogy minél nagyobb vagyont és pozíciót szerezzen. A Verzgorok nem családokban éltek. Vezeték nevüket, ami őseikre utalt volna, egyszerűen számokra cserélték fel. A férfiak és a nők csupán néhány évig éltek egy fedél alatt. Utódaik már kicsin gyermekkorukban iskolába kerülnek, s addig ott is maradnak, míg érett felnőtté nem érnek. A szüleik inkább nyűgnek tekintik őket, mint áldásnak. Mindazonáltal ez az elméletben oly igazságosan felépített köztársaság a gyakorlatban olyan önkényuralmi rendszerként működött, amely még a császárságnál is rosszabb. A Verzgorok nem ragaszkodtak a szülőföldjükhöz, Nem ismerték el a rokoni kötelékeket, s munkájukban sem voltak egymásnak alárendelve. Minden kékbőrű közvetlenül a központi kormány, a legfelsőbb hatalom birtokosa alá tartozott. Angliában, amikor János király semmibe vette a törvényeket és a nemesek jogait, a bárók összefogtak ellene, s kiharcolták a minden angolt megillető szabadságjogokat. A Versgor ezzel szemben szolgalelkű tányérnyaló nép volt, még csak nem ismertek volna arra gondolni, hogy szembeszálljanak legfelsőbb uruk önkény uralmával. Szépen hangzott ugyan, hogy mindenki képességei és érdemei alapján juthatott egyre magasabb posztra, ám a valóságban inkább más kellett az előrejutáshoz. Leginkább azon múlott ez, hogy ki mennyi hasznot nyújt a kormányzóságnak. De most veszem csak észre, hogy már megint elkalandoztam, pedig az érsek úr már többször is megrót e rossz tulajdonságom miatt. Térjünk hát vissza a sátorban lezajló eseményekhez, arra a pillanatra, amikor Huruga ijesztő sárga szemével rám nézett. Olyan, mintha kétfélék lennétek. Talán két különböző faj vagytok? Szerintem csak a nemünk más, vélekedett az egyik tisztje. Nyilván emlősök. Ó, igen, gondolkodott el Huruga, miközben mereven bámulta a szemérmetlenül mélyen kivágott női ruhákat. Ó, így már értem. Sir Roger arra kért, hogy ha már ennyire kíváncsiak, akkor mondjam el nekik azt is, hogy az asszonyaink épp oly kitűnő kardforgatók, mint a férfiak. Az a szó, hogy kard, talán arra a hegyes fegyveretekre utal? Csattant fel Huruga. Nem volt rá időm, hogy kikérjem Sir Roger tanácsát, ezért imádkoztam, hogy a rólunk megalkotott félelmetes képhez illő választ adjak, majd belevágtam. Igen, magad is láthattál már ilyet. Ez a leghasznosabb fegyver, ha közelharcra kerül a sor. De kérdezz csak meg bármelyik harcosodat, aki túlélte az összecsapást.
Valóban.
Az egyik Versgor katona Hurúgára nézett.
Már évszázadok óta nem kellett közelharcba bocsátkoznunk. Nekünk nem volt szükségünk ilyen fegyverre. Emlékszem azonban az egyik határmenti összecsapásunkra, a Jajrekkel. Ők is használták.
Különleges célokra? Igen, emlékszem, mondta keserűen Huruga.
Most jut eszembe, valaki beszélt nekem arról, hogy ezek a betulakodók furcsa járműveken ülnek, melyeknek nincs szükségük üzemanyagra, csak fűre.
Ez igaz, grát Huruga, de éppen olyan sebezhetők, mint a gazdájuk. A fegyvereik pedig, mondta az egyik kékbőrű, szerintem még a történelem előtti időkből származnak. Az is különös, hogy a mi hajónkkal érkeztek. Valamit még motyogott a többieknek, aztán rám kiáltott.
Ide hallgass, már így is eleget várakoztam. Vagy megadjátok magatokat, vagy a halál fiai vagytok.
Az erőpajzs megvéd minket minden légi támadástól, mondta gúnyosan Sir Roger. Ha pedig a földön támadtok, hát akkor... Nos, állunk elébe. Hurúgát e szavak hallatán elöntötte a méreg.
Azt hiszitek, hogy az erőpajzs megvéd titeket a robbanó lövedékek ellen is? Bömbölte. Egyetlen is elég ahhoz, hogy az egész táborotokat megsemmisítse.
Elkerekedett szemekkel pillantottam Sir Rogerre, aki nyugodt, rezzenéstelen hanggal hallgatta az ordítozó kékbőrűt.
Hallottam már az ő híres csodafegyverükről. Gondoltam, hogy előbb-utóbb előhozakodnak vele, de hogy egyetlen lövéssel, minek néz ez engem? Azt hiszi, hogy beveszem ezt a mesét? Jobban félnék, ha azt mondta volna, hogy más fegyvereivel mér ránk csapást.
Akkor most mit mondjak? Kérdeztem félénken. A báró szeme ravaszul felcsillant.
Próbáld meg szó szerint lefordítani, amit mondok. Eddig visszafogtuk a fegyvereinket, hogy módot adjunk nekik a megegyezésre. Nem akartunk barbár módon azonnal megsemmisíteni titeket, de ha mindenáron háborúzni akartok, hát csak rajta. A védelmünket úgysem tudjátok áttörni. És azt is jegyezzétek meg, a fogjainkat eszünk ágában sincs a pajzs védelme alá helyezni.
Ez a fenyegetés szemmel láthatóan megtette a hatását. Úgy tűnt, még ez a kőszívű társaság sem meri magára vállalni társai meggyilkolását.
Abban ugyan biztosak voltunk, hogy a puszta zsarulással nem tarthatjuk őket sokáig távol magunktól, de ez a túszügy mégis adó volt a kezünkbe. És ami szintén nem mellékes, nyertünk egy kis időt. Az azonban még kétséges volt, hogy ezt mire fordítsuk, a lelkünknek a halálra való felkészítésén kívül.
Nos, kezdte csendesen Huruga, egy szóval sem mondtam, hogy nem akarlak meghallgatni titeket. Ám azt még mindig nem tudjuk, hogy miért támadtatok ránk minden ok nélkül.
Hiszen éppen ti voltatok, akik először támadtatok, pedig mi sohasem ártottunk nektek, válaszolta Sir Roger. Otthon, Angliában, mi a szemet szemért, fogat fogért elvetvaljuk, így hát királyunk megbízásából eljöttünk, hogy méltóképpen megleckéztessünk titeket.
Egyetlen hajón, ami ráadásul nem is a tiétek.
Biztos vagyok benne, hogy ez is épp elegendő.
De hát mit akartok?
Ha életben akartok maradni, akkor hódoljatok be Angliának.
Az én türelmem is véges. Beszéljünk hát végre komolyan.
Én komolyan beszélek, hogy elkerüljük a további mészárlást, választ ki a legjobb harcosaidat, én megvívok velük bármilyen fegyverrel. Akkor aztán elválik, kinek kell behódolni.
Teljesen elment az eszed.
Mi rögtön tudtuk, hogy lelketlen pogányok vagytok. Azt is azonnal láttuk, hogy az eszközeitek és fegyvereitek a miénkhez hasonlók, bár egy kicsit kezdetlegesebbek. Nagy kárt okozhattatok volna, ha egy kevésbé védett bolygón szálltok le. Akkor viszont elkerülhetetlen lett volna, hogy elpusztítsunk benneteket. Így azonban még van reményetek. Megelégedünk azzal, ha fejet hajtotok előttünk.
Ti csak ugyan elvárjátok, hogy egy állatok hátán harcoló, kezdetleges fegyverekkel rendelkező nép előtt a mi fejlett technikájú civilizációnk.
Huruga félre vonult, hogy tanácskozzon tiszteivel.
Ez az átkozott tolmácsolás, panaszkodott a Verzgorok vezetője. Sohasem lehetek benne biztos, hogy jól értelmezem, amit mondanak. Nem lehetetlen, hogy ez egy büntető osztak. Bizonyára azért jöttek a mi hajónkkal, hogy ne szerezzünk tudomást a technikai fejlettségükről. Valószínűleg a fegyvereiket is jól elrejtették,
de ennek így nincs értelme.
Ugyanakkor az is elég hihetetlen, hogy csak úgy önszántából idejön egy barbár csapat kinyilatkoztatni, hogy óriási birodalom fölött rendelkeznek. És mi van, ha rosszul értettük a követeléseiket? Mit tegyünk? Van valakinek valami elképzelése?
Én eközben Sir Rogerhez fordultam.
Komolyan azt akarod, hogy...
Lady Catherine nem állta meg szó nélkül.
Én már ezen sem lepődnék meg.
A báró megrázta a fejét.
Nem, természetesen nem. Mit is kezdhetne Edward király ilyenekkel? Elég baja van így is az írekkel. Az az elképzelésem, hogy szépen lassan hagyom lebeszélni magam. Cserébe megígértettem velük, hogy örök időkre békén hagynak minket. Talán még aranyat is sikerül kicsikarnom a foglyokért cserébe.
Ne felejtsd el, uram, hogy vezetőre is szükségünk lesz, mondtam.
Ezzel még ráérünk gondolkodni. Nem szabad, hogy az ellenség tudomást szerezzen a nehézségeinkről.
Huruga ekkor felén fordult.
Be kell látnotok, hogy a követeléseitek abszurdak. Ám ha állításaitokat be tudjátok bizonyítani, úgy uralkodónk szívesen fogadja majd a királyotok követeit.
Sir Roger unottan válaszolt.
Kíméljetek meg az okoskodásaitoktól, egyelőre inkább nektek kéne követeket küldenetek a mi királyunkhoz. Ez természetesen csak úgy lehetséges, ha az illető felveszi a hitünket.
Mi az a hit? Kérdezte Huruga.
Az, hogy bízunk Istenben, a bölcsesség, az igazságosság és könyörületesség atyában, és imádkozunk hozzá, hogy vezessen minket az ő útján.
Miről beszél ez, uram? Értetlenkedett az egyik kékbőrű.
Nem tudom, válaszolta halkan Huruga. Lehetséges, hogy ezeknek az angoloknak olyan mesterséges agyat sikerült kifejleszteniük, amely a nehézségtől függetlenül bármilyen problémát megold. Ez az átkozott tolmácsolás.
legjobb lesz, ha várunk még a támadással, hogy megfigyelhessük a viselkedésüket, és hogy alaposabban átgondolhassunk mindent.
Nem kellene üzennünk az uralkodónak?
Hogy képzeled, te bolond? Addig nem üzenünk, amíg nem tudunk róluk többet. Talán jobb, ha azt látja a császár, hogy már a saját problémáinkat sem tudjuk megoldani. El tudjátok képzelni, hogy milyen hatással lenne további előmenetelünkre? Rajtunk röhögne az egész galaxis, ha megtudnák, hogy néhány barbár miatt azonnal flottáért kiabálunk.
Huruga hozzám fordult, és nyugalmat erőltetve magára szeliden megszólalt.
Rengeteg időnk van még arra, hogy megbeszéljük ezeket a dolgokat. Azt javaslom, napoljuk el ezt a tárgyalást, s addig is gondolkozzunk az elhangzottakon.
Sir Roger arca felderült.
Nem ártana részletesebben beszélnünk a fegyverszünetről.
Minden egyes óra elteltével csiszolódott a nyelvtudásom, úgyhogy mostanra már igazán nem okozott gondot előadnom a verzgóroknak a fegyverszünetről való elképzeléseinket. Csillapíthatatlan földéségünkben minden népet ellenségükké tettek, így nehezen tudták elképzelni, hogy eskü vagy ígéret kösse őket valakihez, akinek a bőre ráadásul nem is kék, és farka sincsen. Ezt a fegyverszünetet nem úgy kell értelmezni, hogy abszolút hivatalos módon megszerkeztettünk valamiféle szerződést, inkább csak egyszerű, kölcsönös megegyezésről volt szó. A kékbőrűek biztosítottak minket arról, hogy nem lőnek sem ránk, sem az erőpajzs hatósugarán kívül legelésző állatainkra, míg mi sem tesszük. Mindkét fél részéről elfogadott volt, miszerint egyik táborból sem szállnak fel űrhajók, hiszen mindketten féltünk a másik kémkedésétől, bombázásától. Ennek ellenére biztosak voltunk abban, hogy azonnal megszegnék a megállapodást, ha biztos győzelmet remélhetnének tőle, s valószínűleg ők is ugyanezt gondolták rólunk.
Akárhogy is nézem, ez az egyenség inkább nekik kedvez, fordultam szomorúan Sir Rogerhez. A táborunk hiába van tele mindenféle repülőszerkezettel, ha még csak ki sem próbálhatjuk őket. Ha megpróbálnánk, azonnal lecsapnának ránk. Másrészt pedig a bolygón az itt összegyűlteken kívül még biztos számtalan hajójuk van, melyek segítséget hozhatnak anélkül, hogy tudnánk róla.
Aggodalomra semmi ok, mondta Sir Roger. Az ilyen megállapodásnak is megvannak a maga előnyei. Vegyük úgy, hogy egyikünk sem ígért semmit. Akkor nem is kell betartanunk semmit.
A báró hirtelen felállt, biccentett Huruga felé, majd kisietett a táborból. Mi követtük.